egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak, ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csal. Fogadjátok őket szeretettel!
Királyédi Dorottya vagyok, a Siketvakok Országos Egyesületének a szakmai vezetője, és a mai napon a látás és a hallássérültek felsőoktatási helyzetéről, lehetőségeiről fogunk beszélni. Két vendégünk is van, Juhász Gergő és Szakolci Gabi. Gergő, aki most végzi itt a tanulmányait, és Gabi, aki már itt befejezte a tanulmányait az ELTE-n. Első körben szeretnélek kérni benneteket, hogy mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy mennyire volt egyszerű bekerülni az ELTE-re látás- és hallássérültként. Gergő?
Sziasztok! Számomra látás- és hallássérültként szerencsés voltam, mert a többet pontszámok azok segítségemre voltak, és így informatikus könyvtáros szakra jelentkeztem, aminek következtében bekerültem.
Gabi, neked mennyire volt egyszerű a felvételi, mennyire volt nehéz bekerülni az ELTE-re?
Én úgy érzem, hogy nagyon egyszerű volt a felvételi, amiatt is, hogy a állapotunk miatt ugye járnak a többletpontok, meg ugye nekem nagyon jó lett az évadfégi eredményem, hogy az is úgy nagyban megkönnyítette, úgy lényegében semmi akadálya nem járt. Hát nálam van egy kis csavar, mert tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy az elején több egyetemet is megölöttünk, felvettek először Filip Csabára, csak miután elmentünk személyesen is megnézni a helyet, kiderült, hogy nem látássérült beváltta a kollégium, a közlekedés. Mivel a pázmánt jelöltük meg, ezért ELTE-re nem mehettem, hiába vettek oda föl. Így a következő évben felvételiztem ismét az ELTE-re, és akkor már első körben felvettek.
Milyen szakra jelentkeztél?
Informatikus könyvtáros.
Tehát mind a ketten informatikus könyvtáros szakra jártok, illetve jártatok. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor megtudtátok, hogy felvettek benneteket az egyetemre, akkor mik voltak az első gondolataitok ezzel kapcsolatban? Gergő?
Én nem voltam meglepve.
Hát ez nagyon jó.
De komolyan, a középiskolámban volt egy tanár, és megkérdezte, hogy mi lesz velem most, hogyha engem felvesznek. És mondom nekik, hogy semmi gond, mert engem fel fognak venni, de hát ezt honnan tudod, ez ilyen merész kijelentés. Mondom, hogy igen, de hát ott vannak a többletpontok, és így nem fogok meglepődni. Végül sikerült is.
Gabi?
Engem felepett meg tulajdonképpen, de már tulajdonképpen így előjöttek a problémák, mivel ugye a tévében lehet látni, hogy egyetemek előadott el, mert itt már éreztem, hogy nem lesz könnyű dolgom a hallásom miatt, hogyha az előadásokat kell követni, ezért mindenképpen kellett találni valami megoldást, hogy hogy lehet ezt a nagy távolságot kiküszöbölni. Akkor már tagja voltam a Siketvakok Országos Egyesületének, ahol megismerkedtem Szedresi Annával, aki egy EasyLink, MyLink nevű adóvevő rendszert használt. Ennek nyomán mi is beszereztük ezt a rendszert. Ez az EasyLink, MyLinknek tulajdonképpen ez a lényege, hogy van egy adó része, ami az oktató nyakában lóg, és van egy vevő része, ami a hallássérült hallgató nyakában lóg. Úgy működik ez a rendszer, hogy rádióhullámok segítségével megszünteti a távolságot, kiszünteti a háttérzajt, és úgy teljesen mindegy, hogy hol ül a oktató. Teljesen távol, vagy akár pár méterre, olyan, mintha a füledbe beszélne.
Nagyon jó. Amikor felvettek benneteket az egyetemre, akkor volt-e valami plusz segítség, amit az egyetemtől kaptatok ahhoz, hogy valóban sikeresen el tudjátok kezdeni a tanulmányaitokat? Tehát amikor megkaptátok az órarendeket, vagy akár azt, hogy melyik óra hol lesz megtartva, akkor ezzel kapcsolatban kaptatok-e valami plusz segítséget itt az ELTE-n belül? Gergő?
Igen, én nagyon sok segítséget kaptam az ELTE-nek a speciális hallgatók ügyei támogató irodától. Itt nagyon sokat segítettek számomra Kovács Krisztina, és a gyógypedagógusok, Grósz Judit, Szepesi Magdolna. Legelején Judit segített nekem nagyon sokat az útvonal bejárással, később egyéni konzultációra jártam hozzá, hogy a mindennapi problémákat sikeresen teljesítsem. Aztán Kovács Krisztina pedig utána személyi segítőket biztosított számomra. Így hálás vagyok Gröb Diánának és Nagy Bencének, akik számomra jegyzeteltek. és Szepesi Magdolnának is, aki pedig nekem tanulásmódszertan tanított, és memorizálási technikákat.
Gabi?
Amikor én kezdtem az egyetemet 2009-ben, akkor még nem létezett az a fajta segítőrendszer, amit ő Gergő mond. Akkor egy úgynevezett esőegyenlőségi bizottság volt. Egy nagyon kedves lány, Kelemen Szilvia segített nekem a kezdetekben azt illetően, hogy el tudjak az épületeken belül igazodni, mert a könyvtárszakon a hány óra annyiféle helyszínen volt, ráadásul voltak nem szakos óráink is, például filozófia történet, ami nem olyan, mint tanszékünk, ugye úgy máshova tartozik, és tovább bonyolítja a történetet, hogy voltak kihelyezett óráink is, például a társadalomtudományukon. Meg volt egy óra, amik egy másik könyvtárban nem itt történt belül, úgy egy kicsit nehézkes volt. Hát így a hallgatótársak is nagyon sokat segítettek, de itt a ELTE-n belül a Esőegyenlőségi Bizottság fogott így össze.
Nagyon jó, Gabi. Már át is vezettél a következő témára, a hallgatótársakra. Tehát bekerültetek hallás- és látássérültként az egyetemre. Mennyire érzitek azt, hogy a ti csoportotokba sikerült-e beilleszkedni, hogy az egyetemi éveket mindenki egy ilyen nagyon különleges időszaknak jeleníti meg az életében, amikor nagyon sok barátra, új ismerősre tesz szert, és nagyon sok programon vesz részt. Mennyire érzitek, hogy ebbe az egyetemi életbe be tudtatok kapcsolódni? Mennyire érzitek azt, hogy valóban a csoporttársaitok befogadtak benneteket, Gergő?
Én ezt teljes mértékben érzem. Számomra teljesen jó érzés volt az, hogy a csoporttársaim úgy viszonyultak hozzám, hogy mindenkit elfogadtunk. Ez jó volt. Kezdeményezni kellett, hogy megismerjük egymást. Ebből alakultak ki a barátságok, és a barátságokból pedig a közös programok.
Tehát akkor közös programokon is részt tudtál venni.
Igen.
Nagyon jó. Mennyire érzed az, Gergő, az, hogy jó kapcsolatod legyen egy csoporttársaiddal, hány százalékban múlik ez rajtad, és hány százalékban múlik ez a csoport többi tagján? Mennyire kellett neked kezdeményezőnek lenni? Mennyire kellett neked bátorítani, buzdítani a többieket, hogy ne ijedjenek meg, vagy ne tartsa vissza őket az, hogy hallásoddal és a látásoddal is probléma van?
Én általában szeretek kezdeményezni. Így ők megismerhettek engem, illetve ők úgy viszonyultak hozzám, hogy elfogadtak. Felhívtam a figyelmet, hogy milyen betegséggel élek, és ők ezt abszolút elfogadták.
Tehát úgy érzed, hogy fel kellett vállalni azt az állapotot, hogy ezt nem tudtad eltusolni, vagy nem is lett volna hasznos, hogyha ezt eltusolod, ezt a problémát, hanem azzal, hogy őszintén felvállaltad, azzal megkönnyítetted tulajdonképpen a csoporttársaidnak is a helyzetét. Így van? Jól értettem?
Igen, igen.
Köszi. Gabi, te hogy érzed?
Én egy kis integrált évfolyamba kerültem, azért, mert alapszakon, meg mesterszakon is együtt jártam egy kerekesszékes lányjal. Így egy kicsit éreztem azt, hogy őnek is van valami problémája, nekem is, igaz más jellegű problémák, de mégis volt egy kapaszkodóm, hogy őnek is van problémája, és mégis tessék, ő is ide jár, ő is csinálja. Hát így alapjában véve a hallásomat muszáj volt felvállalni, egyrészt az adóvevő miatt is, mert voltak olyan órák, ahol hallgatók is tartottak így kis előadásokat. Hát ugye tudjuk kellett a hallgatóknak, hogy most miért van ez a szerkezet, hogy miért kell a nyakukba akasztani. Úgyhogy valahogy így spontán jött a dolog. A kapcsolatok meg így magától alakultak ki.
Mennyi segítséget kaptatok a tanárok részéről? Kaptatok-e külön órára lehetőséget, vagy bármi egyéb pluszt, amit úgy érzitek, hogy szükségetek volt rá, vagy esetleg azt érzitek, hogy voltak olyan tanárok, vagy vannak olyan tanárok, akik akár túlzóan is próbáltak segíteni nektek. Mennyire érzitek ezt megfelelőnek? Gergő?
Én megfelelőnek éreztem. Én leginkább azt szoktam csinálni, felszoktam menni az órát diktafonra, és akkor otthon vissza szoktam játszani, és akkor lejegyzetelni. Ezekben megkaptam a tanáraknak a hozzájárulását, amivel sikeresen tudtam teljesíteni egy-két fél évet. Voltak azért nehezebb fél éveim is. Úgy gondolom, hogy inkább rajtam múlott, hogy sikerül-e.
Gabi, te hogy érzed a tanárokat? Milyenek voltak veled?
Nálam úgy nagyon összetett a dolog, mert ugye említettem korábban, hogy ugye voltak szakos óráink, voltak nem szakos óráink a bölcsészkaron belül, valamint voltak úgynevezett kihelyezett óráink a társadalomtudományi karon, valamint egy könyvtárban. Több részről is meg kellett értetnem, hogy miért kell ezt az adóvevőt használni, de alapvetően nagyon elfogadóak voltak, mindössze két esetben tapasztaltam ellenállást, amikor, hogy konkrétan nem úgy használt az adóvevőt, ahogy kéne. Az egyik esetben már az Esőegyenlőség Bizottságnál landolt az ügy, mert kiderült, hogy azt a ominózus órát egy tanárpáros tartotta, akinek az egyik tagja volt az Esőegyenlőség Bizottságnak. Hát mondták neki az évfolyamtársak, hogy mi a gond, hogy ő nem hajlandó használni a kollégája adóvevőt. Aztán lett hatás a dolognak, mert a következő órán már az lett a vég, hogy a tanár a nyakába tette. Úgyhogy érzékeltem, hogy tényleg beszélt vele az a másik tanártárs, hogy tényleg fontos volt neki. A többi kihelyezett órán, meg a belső szakos órán nagyon elfogadóak voltak a tanárok. Tulajdonképpen az mentett meg engem, hogy a könyvtárszakon nagy divat volt prezentációról oktatni. Lényegében a hallás problémája az megoldódott, és lényegében a látás problémája is, hogy nem kellett feljegyzetelnem, meg nem kellett ezt a két dologra figyelnem, hogy akkor most hallani, hogy mit mond a tanár, plusz feljegyzetelni, hogy akkor le tudom írni, nem tudom írni, nem menem túl gyorsan a tanár. Aztán lényegében két legyet ütött, mert csapásra ezzel a prezentáció dologgal, mert a könyvtárszakon volt levelező lista, ahol körbejártak az ilyen fontos anyagok, vizsgával kapcsolatos információk, és a tanárok azt mondták, hogy akkor, ha én megkapom a prezentációt, akkor küldjem el a többieknek levelező listán. Hogy akkor én is eljutottam az információhoz, és akkor tudtam segíteni a többieknek is, hogy ők is hozzájussanak.
Na hát ez nagyszerű, akkor tulajdonképpen te is tudtál segíteni a többieknek.
Igen.
Egy picit már utaltál a következő témánkra, az a vizsgai időszak és a vizsgák időszaka. Mennyire volt számotokra nehéz a felkészülés, mennyire volt szerintetek a társaitokhoz képest nehezebb felkészülni egy-egy vizsgára, illetve maga a vizsgáztatás során tapasztaltatok-e valami olyan egyéni nehézséget, vagy egyéni szükségletet, amire megfelelően vagy nem megfelelően reagáltak? Gergő?
Hát a vizsgai időszak az egy nehéz kérdés számomra mindig.
Teljesen esélyegyenlőség van, mert szerintem ez mindenkinek nehéz kérdés.
A felkészülésben én úgy gondolom, hogy nekem hosszabb idő volt a társaimhoz viszonyítva felkészülni. Speciális hallgatók ügyeit támogató irodából, például a Judit is abban segített nekem, hogy ütemtervet készítsünk, hogy mikorra mit tanulok meg, mert akkoriban én nem voltam egy ilyen nagyon előre haladjunk típus, hanem inkább szerettem lassan haladni. A vizsgával kapcsolatban pedig a tanárok megfelelően bántak velem. Volt egy-két olyan időszakom, amikor nem sikerült egy-egy vizsga, és...
De az teljesen jogosnak érzed.
Igen,
tehát
persze.
Ami nem sikerült, az teljesen jogosan nem
Igen.
sikerült. Tehát nem érzed azt, hogy például egy ilyen pozitív diszkriminációval, amiatt mert mondjuk látás és hallássérült, vagy azt mondták, hogy na jó van, oké, átengedünk, hanem pont ugyanolyan követelményrendszert támasztottak veled szemben is, mint bármelyik másik hallgatóval szemben. Tehát ha nem sikerül egy vizsga, akkor azt mondják, hogy oké, rendben van, legközelebb találkozunk. Tehát ez veled is így volt akkor.
Igen.
Na, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy azért ne essünk át a ló túlsó oldalára, tehát fontos, hogy megkapjuk a segítséget, de én azt gondolom, hogy az is egy rossz érzés, vagy egy nem megfelelő hozzáállás, hogyha egy túlzott pozitív diszkriminációval úgy átengednek esetleg hallgatókat, hogy ők maguk is érzik, hogy nem megfelelően készültek föl, hanem igen, és hogyha az ember nem fektetett energiát a tanulmányaira, akkor ő is ugyanúgy megbukhasson, mint bárki más, de aztán a pótvizsgáid azok sikerültek, ugye?
Igen.
Na, nagyszerű. Gabi, te hogy érezted?
Nálam a vizsgai időszakra való felkészülés nagyon könnyen ment, de így nagyon sokat tanultam, mert így éreztem, hogy a vizsgát kicsit nehezebb, mint a többi évfolyam társaknak, mert hogy ugye nem hallottam az információt írás után, akkor tehát kicsit más megérteni. Azzal kompenzáltam, hogy akkor most feküdjünk neki, akkor most tanuljunk többet, mert de képes vagyok rá. A vizsgán a tanárok nagyon elfogadóak voltak, írásbeli vizsgán, ha kellett, akkor kaptam több időt. de sajnos nem mindig valósult meg. Ilyen szabadkerítés órákon általában igen, de úgy általában nem. De úgy legyen, nem is volt rá szükség, mert így tudok nyomtatott szöveget olvasni. A szóbeli vizsgákon meg a nyakukba akasztották az adóvevőt, ezzel nem volt semmilyen gond, egyértelmű volt számukra.
Nagyon jó. A következő kérdés, ugye beszéltünk arról, hogy az egyetemi évek azok mindenkinek egy ilyen különleges időszakot jelentenek az életükben, hogy azon kívül, hogy bejártok az egyetemre, és az órákon részt vesztek, nagyobb energia és nagyobb időráfordítás a vizsgákra való felkészülés, mennyi időtök maradt arra, hogy a szabadidőtökbe azt csináljatok, amit akartok, milyen jellegű szabadidős eltöltési lehetőségeitek adottak, vagy adódnak ebben az időszakban. Hova szerettek járni, mit szerettek csinálni a szabadidőtökben? Gergő?
Én nagyon szeretek könyveket olvasni.
Egy könyvtárszakosnak nem hátrány, hogy szeret könyveket olvasni.
Igen, bár hogyha dolgozunk, akkor viszont kevés idő lesz, inkább szabadidőben lehet csak könyveket olvasni. Igen, akkor tudtam a barátaimmal foglalkozni. Volt nem egyszer, hogy elmentünk az egyik barátunkhoz házi buliba, és akkor úgy jól éreztük egymás társaságában.
Nagyon jó. Gabi?
Én is nagyon szeretek olvasni. Tulajdonképpen én a kollégista voltam, így lényegében csak hétvégén volt így magánéletem, úgymond. Jártam úszni 2013-tól, a mesterszak alatt kezdtem el, úgyhogy azon kívül így rajzolni szoktam, meg olvasni. De amikor vizsgaidőszak volt, akkor úgy mindig a tanulás, mert ugye nekem azért többet kell dolgoznom, mint másnak a sikerért.
Nagyon jó, igen. Most, hogy mind a ketten könyvtár szakosok vagytok, és mind a ketten jeleztétek, hogy nagyon szerettek olvasni, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre arról, hogy ugye látássérültek nagyon sokszor hangos könyvet olvasnak. Nektek mi a véleményetek a hangos könyvekről, mi a véleményetek a nyomtatott könyvekről? Mit gondoltok erről, hogy ugyanazt az élményt tudja a két könyvtípus adni a hallgatónak vagy az olvasónak, vagy van közötte különbség? Gergő?
Én úgy gondolom, hogy mind a kettő lehetséges. E kapcsán szeretném megemlíteni, hogy a múlt héten volt egy Lesek konferencia, ahol a szakdolgozatom ügyében is vizsgálódást tartottam. Jelenleg a hangos könyvtár Magyar Vakok és Gyengelátók Országos Szövetkezetének, az most már 1700 állomány, és most már van egy applikáció, amin keresztül csak is látássérültek elérhetik ezt a könyvtárat. Nagyon jól megvan oldva, mert most már fejezetenként olvassák fel a hangot, és meg is tudják állítani. És onnan tudják folytatni, ahol abba hagyták.
Ahhoz, hogy ezt az applikációt letölthesse valaki és használhassa, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének tagjának kell lennie?
Igen, legalábbis látássérültnek kell lennie.
Látássérültnek kell lennie, és ezt kell igazolnia valamilyen formában. Milyen formában kell ezt igazolni?
Hát ez most egy nagyon fogós kérdés.
Tehát van arra lehetőség, hogy valaki nem szövetségi tag, és mégis tudja használni ezt az applikációt, tehát elvben minden látássérült számára elérhető ez az applikáció.
Igen.
Nagyszerű. Gabi, te mit gondolsz a nyomtatott és a hangos könyvekről?
Hát a hangos könyvek azok nyilván megkönnyítik a vakok életét, de én magam oldalával kiindulva, mivel tudok szabad szemmel olvasni, így a nyomtatott könyveket pártolom, azért is, mert az e-book vagy a hangos könyv nem tudja visszaadni a nyomtatott könyv illatát például.
Igen, ez így van. Az a kérdés, hogyha az össz kapcsolatrendszereteket megnézzük, akkor hány emberrel tartotok kapcsolatot? Te, Gabi, már a volt csoporttársaiddal, illetve a régi ismerőseitekkel az egyetem előtti időszakból. Tehát, hogy megmaradtak-e a régi barátságaitok, vagy csak újak alakultak ki?
Igen, megmaradtak. Én benne vagyok egy Facebook csoportban, ami direkt a régi osztálytársaim, azok közül, akik így összetartottunk, vagyunk 10. Volt nyáron is egy ilyen összejövetel, amikor paprikás krumplit csináltunk, és az tök jó volt. Illetve tartom az egyetemen megismert barátaimmal is a kapcsolatot.
Gabi?
Én inkább ugye az egyetemi évfolyamtársakkal tartunk a kapcsolatot, de nagyon ritkán, mert nem valami aktívak.
Értem.
De tudom, hogy aki mesterszakon végzett, akár csak én, ők mindenki dolgozik.
Mennyire változott meg az életed az egyetem óta, Gabi? Te befejezted már a tanulmányaidat, tehát az egyetem után mennyire volt nehéz az átállás a munkavilágába?
Szinte rögtön belecsöppentem a munkavilágába a Siketvakok Országos Egyesülete révén, mert felvettem velük a kapcsolatot azt illetően, hogy mégis milyen módszerekkel lehetne egy látás és egy hallássérültnek úgy állást találni. Éreztem, hogy nem lesz ez könnyű dió. És mivel voltak szakmai gyakorlataim, többek között a Bölcsészka Központ övezőjával is, ahol most dolgozom, így kitaláltuk azt az egyesületen belül a akkori foglalkozási rehabilitáció vezetőjével, hogy akkor próbáljuk meg először a gyakorlati helyeinél, hogy felvenni velük a kapcsolatot, és a központ olvasó jelzett vissza, hogy nyitott lenne a dologra. Mert én náluk kétszer is voltam gyakorlaton. Hát rögtön szinte a diplomázás után bementem egy ilyen elbeszélgetésre, hát így nem állásinterjú jelleg, hanem egy kis beszélgetés. Rögtön szeptember 2-án kezdtem is.
Nagyon jó.
Úgyhogy szinte sem eddig nem voltam munkanélkül, rögtön, ahogy meglett a diploma, már is mentem a munkavilágába.
Na hát ez nagyon jó. Az a kérdésem, hogyha valamit meg kéne fogalmaznotok azoknak, akik még csak most tervezik a felvételüket látás- és hallássérültként, most gondolkodnak azon, vegyék-e a bátorságot arra, hogy felvételizzenek, akkor milyen tanácsokkal látnátok őket el? Gergő?
Jöjjenek bátran.
Gabi?
Hát igen, hogy éljenek bátran, de hogyha felveszük őket, akkor ne titkolják el az állapotukat, bátran merjenek segítséget kérni, mert úgyis ki fog lógni a lóláp, hogy ki az, aki nyitott rájuk, hogy a tanárok közül is, hogy ki az, aki segít nekik, de biztos, hogy most már ebben a mai világban például itt az ELT-n is nagyon sok fogyatékkal élőt látok itt mászkálni, akár kerekesszékes, akár fehér botost. Úgyhogy úgy érzem, hogy ma már nem a középkorban élünk, ahol hát furcsán néznek egy sérült emberre, hanem azért már úgy érzem, hogy itt a ideje, hogy nyitni kéne feléjük. És az egyetemekre is igaz, mert a tanulás joga mindenkié.
Gabi, te említetted, hogy adóvevőt használtál az előadások során, de milyen egyéb segédeszközöket használtatok arra, hogy sikeresen tudjátok a tanulmányaitokat folytatni? Gergő?
Nekem jegyzetelők a Grődia és a Nagy Bence lejegyzetelték, és utána a fejlőbe feltették, átküldték nekem Word dokumentum formájában, vagy segített a Szepesi Magdolna gyógypedagógus által a tanulásmódszertan, amikor például a szöveget részekre osztottam, utána kiemeltem őket, a főbb egységeket külön más színekkel, ez is segítségemre volt.
Mennyire volt nehéz találni olyan csoporttársakat, akik beszálltak ebbe a te egyéni segítésedbe? Említetted Bencét és Liát, szóval mennyire nehéz volt őket megtalálni?
Könnyű volt. Egyik az egyik oldalon van, a másik a másikon. Amikor a Dia elment egy pályázat keretében az informatika karra, akkor a Bence vette át a helyét, és ő segített nekem.
Nem volt olyan időszak, amikor mondjuk kerestél volna segítőt, és nem volt senki, aki segített volna. Tehát a Dia elvállalta, és utána meg a Bence boldogan elvállalta a további.
Igen.
Hát ez nagyon jó. Gabi, te milyen eszközöket használtál a tanulmányaidnál, illetve használsz most is? Milyen segédeszközöket az adóvevőn kívül?
A tanulmányom alatt egy nagyon kezdetleges nagyítóként, de távcsőként is funkcionáló kis eszközt használtam. Nem távcső volt, hanem jeles kis eszköz. Fel lett csúsztatható gombbal lehetett működésbe hozni a nagyítót. 2014-ben kaptam egy SN-ba egyszemes távcsövet, az szolgál engem most is a könyvtárban is, hogyha apró betűket kell olvasni.
Ki az, aki segített ezeknek a segédeszközöknek a kiválasztásában? Te hogy találtál rá, Gabi, erre a távcsőszemüvegre, hogy melyik az, amelyik a legjobb neked?
A legelsőt azt még általános iskolában kaptuk. Ugye mindenkinek egy automatikusan járt, akinek ugye a szemorvos megítélte. FM Kepler távcsövemet pedig Német Tamásné Berta Edina révén sikerült beszereznem, mert ő is ilyet használt. És elkezdtünk beszélgetni Facebookon, hogy hát ez nekem jó lenne, hogy mekkora segítség lenne. Szintén felvettem a kapcsolatot a Siketvakok Országos Egyesületével, aztán a Mária utcai szemklinikával, ahol végül is közgyógy támogatásra felírták nekem ezt a távcsövet.
Tehát akkor a segédeszközöknek a beszerzési lehetőségei is javultak, úgy érzitek az elmúlt időszakban?
Igen. Az egyetemen az Esélyegyenlőségi Bizottságtól tudtam igényelni riktafont, amikor az enyém nem volt meg, de aztán megtaláltam. Készülékek terén van fejlődés, amikkel segítenek bennünket, hogy sikeresen teljesíthetjük az egyetemet, ha mi is teszünk bele.
Más hallás- és látássérült hallgatóról tudtok-e itt az egyetemen? Ti egyedül vagytok itt hallgatók az egyetemen, kettős sérüléssel. Gergő, te tudsz valaki másról, aki hallás- és látássérültként?
Nem, én többnyire vak embereket ismerek, akik úszótársaim is voltak.
Miben látod ennek az okát? Szerinted miért lehet az, hogy látás- és hallássérült emberek kisebb számban jelennek meg az egyetemen?
Hogyha magamból indulok ki, akkor nekem például az okot a koraszülöttségem volt, és így a koraszülöttek közül is valaki sajnos már vakon születik, valaki pedig látásmaradvánnyal, vagy pedig halláskárosodással. Én az utóbbi csoportot gyarapítom, emiatt kevés a létszámuk is. Illetve szerintem lehetséges az, hogy nehéz számukra bekerülni.
Mind a ketten a középfokú tanulmányaitokat integráltan végeztétek? Gabi?
Igen, integrált volt, mert volt a képek is, meg sérültek is, jobbára kerekesztékesek.
Gergő, te a középfokú tanulmányaidat integráltan, vagy szegregáltan végezted?
Integráltan, együtt a csoporttal.
A középiskolába akkor integráltan jártál?
Igen.
Gabi, szerinted mi az oka annak, hogy kisebb számban vannak látás- és hallássérültek az egyetemen?
Hát szerintem egyrészt a félelem, hogy félnek attól, hogy hogy fogják tudni megcsinálni, hogy nem ismerjük a lehetőségeket, mert hát az egyetemek se tájékoztatják, hogy igazán a hallgatókat, ha sérültek, hogy akkor milyen lehetőségeik vannak, hogy mit tudnak igénybe venni, hogy esetleg milyen eszközöket tudnak nyújtani, mert hogyha már például a honlapon lenne egy ilyen pont, hogy fogyatékossággal élő leendő hallgatóknak, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, akkor lehet, hogy bátrabbak lennének. Hogy ezen is valahogy kéne javítani, hogy a tájékoztatás hiányát valahogy ki kéne küszöbölni, hogy motiválni kéne hallgatókat, hogy igenis, hogy jöjjenek, mert tudunk segíteni, van számukra eszköz, hogy nem kell félni.
Van-e bármi, amivel azt gondoljátok, hogy még tovább lehetne javítani a szolgáltatásokat, vagy szerintetek annyira jól működik az egyetemen a hallás- és látássérültek támogatásának a rendszere, hogy igazából bátran jöhetne bárki, biztos, hogy megfelelő segítséget kapna. Gergő?
Nem jutott eszembe semmi, illetve az, hogy próbáljanak kezdeményezni azok, akik majd idejönnek. Reméljük azt, hogy elfogadó közeg várja őket, és az, hogy megkapják a tájékoztatást, ahogy Gabi mondta, arról, hogy milyen lehetőségeik vannak. És illetve én úgy gondolom, hogy nem csak ők kapják meg, hanem már a középiskolában is felhívják erre a figyelmüket. Például.
Gabi?
Én úgy gondolom, hogy azért az eszközparkon mindenképpen érdemes javítani. Például a hallássérültek számára érdemes lenne indukciós hurokrendszert kiépíteni. Jó, mondjuk, ebben most nem menjünk bele, hogy milyen helyzetben van a bölcsészkar, lehet, hogy az nem is lesz egy ideig megvalósítható, de szerintem érdemes lenne.
Hogyha azt kellene megfogalmazni, hogy a hallgatók, akik ide járnak, hogyan tudnának a legjobban segíteni, mit tegyenek és mit ne tegyenek hallás- és látássérültekkel, akkor mit mondanátok nekik?
Egy egyszerű kérdést javaslok.
Igen?
Hogyan tudnék neked segíteni?
Igen, Gabi?
Kérdezzék meg, mert segíteni is lehet jól, és nem jól segíteni, például ne akarjon távol irányítani, vagy hogy vigyázz, lépcső, vigyázz, kiszép, hanem inkább menjen oda hozzá, és akkor mondja, hogy akkor itt most lépj egy kicsit, mert bukkanó van.
Jó, Gabi, neked sikeres volt a munkavállalásod. Gergő, te Mennyire érzed azt, hogy ez egy nehéz lépés lesz? Mennyire félsz attól, hogy gyakorlatilag mondjuk így kárba vésznek az egyetemi éveid? Mennyire bízol benne, hogy sikeresen találsz is munkát az egyetem befejezése után?
Nem mondom azt, hogy bizonytalan vagyok.
Maga biztos voltál a felvételinél is, úgyhogy ez így tőled elvárható, hogy ilyen magabiztos legyél.
Fogalmam sincs, tehát aki kerülök, akkor derül ki, hogy milyen lesz a teljesítményem. Én szeretnék mindenképpen elhelyezkedni.
De könyvtárban szeretnél dolgozni majd?
Igen, igen. Még az is lehet, hogy kihasználom az állami fél éveket, és mondjuk még egy másik szakot is elvégzek a könyvtárosság mellett, ami mondjuk átfedésben van, vagy valamilyen szinten kiegészíti, mint például a szociális funkciója a könyvtárnak.
Értem. Gabi, te mennyire biztatod a hallgatókat azzal kapcsolatban, hogy látás- és hallássérültként is ne féljenek amiatt a jelentkezéstől, hogy lehetetlen lesz munkát találni, elhelyezkedni a területen?
Hát szerintem semmi sem lehetetlen, csak meg kell találni a megfelelő helyet, hogy amelyik ajtón nem nyílik ki, azt nem tanácsos még rugdosni sem, mert ettől felesleges, ahol meg laza a zárót meg simán be tud nyitni. Úgy gondolom, hogy a munkáltató és munkáltató között is van különbség, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettem, hogy a oktató és oktató között is, csak meg kell találni a megfelelő helyet.
Szerintem ez nagyszerű végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és együtt beszélgethettünk. Van-e még valami, amit úgy gondoltok, hogy fontos lenne a témához hozzátenni? Gergő?
Talán egy valami. Jelenleg Magyar Vakok és Gyengéltek Országos Szövetkezetének egy programja, ami az a cím, hogy Távszem. Ez egy telefonos applikáció, amivel akár vakszemélyeknek is, akár hallássérülteknek is lehetőségük van, hogy felhív egy vonalat, és a kamerán keresztül megmondja, hogy mit láthat. Hasznos lehet például az épületnek a közlekedésében.
Jó, a Távszem projektről egyébként a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének a honlapján lehet bővebb információt találni. Ott találhatja meg a részleteket minden érdeklődő. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést, és hogyha van bármilyen olyan ismerősük, vagy esetleg ő maguk is látás- és hallássérült, akkor a Siketvakok Országos Egyesületét is keresse bizalommal, és közvetítőként is, vagy segítőként is az elemi rehabilitációs szolgáltatásunkkal, vagy a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásunkkal segítségére leszünk szívesen mindenkinek.
Elhangzott egy láthatatlan világ, a Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás- és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak ha valóban szükségük van rá, mert a látszat néha csak. A felvétel 2020-ban készült az első pesti egyetemi rádióban.